Szóval, Dáv Gimel, ha sikerült végighallgatnotok az előző lapot, szervusz Larissa, igen, van függöny is. Tehát, hogyha sikerült végighallgatni az előző esti tanulmást, akkor tudjátok, hogy miről volt szó. Jó estét, Kata! Hosszasan beszélt arról a Talmud, hogy az orr, a fény kifejezés mit is jelent tulajdonképpen, milyen értelemben használjuk. Amikor valamilyen napszakot jelöl a fény kifejezés, akkor az a nappalt, a reggelt, vagy éppen az estét, az éjszakát jelöli. Hogyan került ez szóba? Nos, kérem szépen, drága barátaim, úgy, hogy arról volt szó, hogy a 14-e előestjén már el kell kezdeni a hamec, a kovászos keresését. És ennek kapcsán merült föl, hogy akkor tulajdonképpen mi is ez a 14-e orja, fénye, ez az előestje, ahogy mi értelmeztük, vagy esetleg ez a reggelt jelenti. Rav Huna és Rav Yehuda vitatkoztak erről a kérdésről, és Rav Huna azt mondta, hogy orr az a reggelt jelenti, Rav Yehuda pedig azt mondta, hogy ez az előestét jelenti, és végül is erre a végeredményre, erre a végkövetkeztetésre is jutottunk, hogy az orr az nem más, mint az előeste, hogyha az orr, a fény, héber kifejezés valamilyen napszakot jelöl, akkor az bizony az előestét jelenti. Ahhoz, hogy ezt bizonyítsuk, hogy valamelyik irányba elmenjünk a bizonyítás tekintetében, akár a Funa, akár a Huda irányába, ahhoz a Talmud több idézetet is hozott, több bibliai, tanakhbeli idézetet is hozott, és annak ellenére, hogy már tegnap bizonyítottuk, hogy Rabbi Yehudának van igaza, és az orr kifejezés, a fény, ha egy napszakot jelöl, akkor az bizony az estére vonatkozik, és ezt már több pontból is bizonyítani tudtuk tegnap, ennek dacára ma még folytatjuk egy kicsit, és hozunk további olyan forrásokat, olyan idézeteket, amelyek valamilyen irányba lesznek hivatottak eldönteni ezt a nyelvi kérdést, nyelvhasználati kérdést. Most mindegyik eset, amit itt említeni fogunk, önmagában is tanulságos lesz, hiszen mi bár a nyelvi probléma kapcsán fogjuk fölemlegetni és idézni ezeket az eseteket, de önmagában minden eset egy másik vallási szabály, egy másik halachikus területet érint, tehát ezen keresztül ezekkel a dolgokkal is meg fogunk ismerkedni. Úgyhogy, ahogy láttátok talán a videó fölötti Facebook bejegyzésben, most már nem csak címeket fogunk adni az előadásoknak, hanem rövid leírásai is lesznek az adott óráknak, az adott siúroknak, amiket előre is közé fogunk tenni. Tehát láthattátok, hogy a ma esti tanulmányaink igen gazdagok lesznek, elég sok mindenről lesz szó, úgyhogy lássunk is rögtön hozzá a Daf Beis, a második lap alján, B oldalának alján tartunk. Miről lesz szó? Kezdő témánk a szülés utáni időszak. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy ha egy nőnek menzesze van, nida, akkor tisztátalan lesz, ami nem más jelent, mint hogy tilos a férjével nemi kapcsolatra lépnie. Egészen addig, amíg el nem múlik a vérzés, és egészen addig, amíg utána el nem megy a mikvébe. A tórai törvény szerint, és így az ókorban, különböző vérzéseket különböztettek meg, és volt a menzesz vérzése, volt a szülés utáni vérzés, és volt a más nemi, esetleg betegségek okán történt vérzés. Manapság semmifajta különbséget nem teszünk ezek között, és az alapszabály az az, hogy mindaddig, amíg van vérzés, addig ezek a nida távolság tartására vonatkozó szabályok fennállnak, egészen addig, amíg a vérzés el nem múlik, és az illető asszony el nem megy a mikvébe, a rituális fürdőbe. A tórai törvény szerint viszont például a szülés utáni időszak egy kivételes időszak, méghozzá oly mód, hogy van egy olyan időszak, amikor a szülés után, hiszen van egy természetes vérzés, a méhnek a megtisztulása megtisztítása folyamányaképpen. Ezért a szülés utáni vérzés egy bizonyos ciklikusságot követve mindenképpen úgynevezett tiszta vérzés. Tehát ebben az időszakban hiába van vérzés, nem kötelezőek azok a fenntartások, amelyek a nidára vonatkoznának. Hogyan néznek ki ennek a szabályai? Következő kép. Hogyha egy fiú gyermek született, akkor az első 7 napban a születés után a vérzéstől tisztátalan az asszony, a 8. naptól a 40. napig tiszta, és a 41. napon pedig áldozatot kell hoznia, és ezzel vége van ennek a különleges időszaknak. Ha lány született, akkor ugyanez a logika, csak a számok másmilyenek. Az első 14 napban tisztátalan, az azt követő 66 napban tiszta, és így a 80 napot követő 81. napon pedig áldozatot hoz. Most itt a mi mistánk arról fog szólni, hogy a 80. napnak, amikor már vége van, és ugye tudjuk, hogy a zsidó naptárban a napnak mindig az estével van vége, tehát amikor már vége van, befejeződött a 80. nap, de a 81. napnak a nappalja még nem jött el, tehát az áldozatot még nem lehet meghozni, hiszen áldozathozat arra csak nappal, napközben volt lehetőség, akkor mi a helyzet? Ugye, milyen szempontból mi a helyzet? És az a teoretikus kérdés merül föl, hogy mi van akkor, hogyha egy nő nem szül, hanem vetél. Hogyha egy nő elvetéli a gyermekét, az a gyermek 40 napnál hosszabb terhesség után ment el, akkor ugyanúgy meg kell tartani ezeket a szabályokat, ha meg lehet állapítani a nemét, ha pedig nem lehet megállapítani a nemét, akkor a feltételezem, nem emlékszem pontosan, de feltételezem, hogy a lány, tehát a szigorúbb előírások szerint megyünk, de bárhogy is legyen, ez a szabály, ez az előírás, ez továbbra is megvan, illetve ez esetben is kell egy áldozatot hozni az asszonynak a vetélés után. Mi a helyzet akkor, teszi fel most majd a kérdést a Talmud, hogyha eltelt a 80. nap a lány születése után, de még nem jött be a 81. nap reggelje, és közben azon az éjszakán elvetélt az asszony. Nos, hogyha a 81. napon az áldozathozatal előtt vetélt volna el, akkor mindenképpen 2 áldozatot kellett volna hoznia, hiszen már túl vagyunk a 80. napon, és ő már meg is hozhatta volna az első áldozatot, és így, mivel most a vetélése miatt egy második kötelezettség áll fenn, ezért hiába nem hozta meg még a gyakorlatban az áldozatot, mindenképp 2 áldozatot kell hoznia. Ha viszont éjszaka, a 80. napot követő éjszaka, amikor még áldozatot nem hozhat, de a 80. napon túl van már, ebben az időszakban vetél el, akkor felmerül a kérdés, hogy mit számítunk. Azt számítjuk, hogy már vége van az első 80 napos ciklusnak, vagy azt számítjuk, hogy még nem jött el az első áldozathozatalnak az ideje. És ez a kérdés, amit föltesz már Zutra. Mészfézel már Zutra, a következő kérdést teszi föl. A Mapeles Öles Mainin Behad, ha valaki elvetél a 81. nap előestjén, és itt azt a kifejezést használja megint, hogy oly, és ebből a szempontból, hogy fény, és ebből a szempontból lesz számunkra érdekes ez az egész epizód. Tehát, hogyha a 81. napnak a fényénél, most már tudjuk, de itt a Talmud még nem feltétlenül tudja, hogy az előestét jelenti. Tehát, hogyha a 81. nap előestjén vetél el, akkor mi a törvény? 2 áldozatot kell hoznia majd reggel, vagy egyet. Bésámáj, politrimikor, bésziláme, bésámáj, kivételesen itt a kevésbé szigorú véleményt követi, és azt mondja, hogy elég másnap 1 áldozatot hoznia, 1-et a egészségesen megszületett kislányért, és 1-et az elvetélt babáért, Bész Hillel Mechájvin, Bét Hillel pedig 2 áldozathozatalra kötelezi az asszonyt. Amrulan Bész Hillel Bész Sámály, másna ős mojni vechod, mi smojni vechod, mi jön smojni vechod. Im sajvalele tuvalé isvalele karban, Bét Sámály, amikor hallotta, hogy Bét Hillel mi mód megengedő ebben a kérdésben, és nem kötelezi a két áldozatra, hanem megelégszik egy áldozattal, akkor a következő logikai kérdést szegezte Bét Sámájnak. Azt mondta, miben más a tisztátalanság törvénye az áldozathozatal törvényétől? Ha a 80. nap leteltével megszűnt a vérzés különleges elbírálásának, tisztaként való elbírálásának a szabálya, akkor mi azt jelenti, hogy vége van a 80 napos ciklusnak, akkor ha a tisztátalanság szempontjából vége van a 80 napos ciklusnak, miért gondolnánk azt, hogy az áldozathozatal szempontjából nincs vége a ciklusnak? Most ugye a Talmud itt nem említi, hogy mit válaszolt erre Bét Hillel, de Bét Sámáj, de mi tudjuk, hogy Bét Sámáj azt válaszolta, hogy nos, az a különbség, hogy lehet, hogy vége van a tisztátalanság szempontjából a ciklusnak, de maga az áldozathozatal ideje az még nem jött el, hiszen áldozatot hozni csak nappal lehet. Mi ebben most nem is fogunk belemenni, mert nekünk mi a lényeg ebből az egészből, hogy mindek a Amar Bész Hillel és Sámáj másnál ős mondani, mert Echad, mi jöjjünk is mondani, mert Echad, mert Bét Hillel is azt a kifejezést használta, hogy azt mondta, miben más a 81. nap orja fénye, mint a 81. nap nappalja. Innen tudjuk, hogy a 81. nap fénye orja az az előestét jelenti, mert akkor nem lenne értelme ennek a kérdésnek. Tehát így a behelyettesítő logikát használva egyértelművé válik ebből az esetből is, hogy az orr, az a fény, az ha egy napszakot jelöl, az az előestére vonatkozik. Oké, okay, ez volt az első szabály, amiből, és az első dolog, amiből megint csak egyértelműen bizonyítottuk, hogy a rabbinikus szóhasználatban az orr, a fény, hogyha napszakot jelent, akkor az bizony az előestét jelenti. A következő az egy egész más, nem egész más, de mégis egy más, egy másik előírásban, egy másik halakhával kapcsolatban fog fölmerülni. Ugye korábban többször volt róla szó, hogy amikor különböző áldozat, elég sokféle áldozat volt a szentében, voltak olyan áldozatok, amelyek minden áldozatot nappal kellett hozni, tehát nappal kellett levágni és a vérét felhinteni az oltárra. Voltak áldozatok, amiket ezek után teljes egészükben elégettek az oltáron. És voltak olyan áldozatok, amelyeknek egy részét elégették az oltáron, a részét pedig megették, elfogyasztották. De annak is volt előírása, hogy mennyi ideig volt szabad elfogyasztani az áldozatot. Egy áldozatot lehetett elfogyasztani egy bizonyos nap, tehát aznap, amikor megettük, el lehetett fogyasztani két napon keresztül, és arról lesz most szó, hogy amikor elfogyasztjuk két napon keresztül, elfogyaszthatjuk, mondjuk, ha én hétfőn hoztam az áldozatot, azt jelenti, hogy hétfőn hoztam az áldozatot, fogyaszthattam belőle hétfőn, hétfő este és kedden, meg kedden este már nem fogyaszthattam belőle, szerda reggel pedig el kellett égetnem a maradékokat. Arról lesz szó, hogy ez akkor tényleg egész biztosan hogyan volt pontosan, és itt megint szóba fog kerülni az orr, a fény, mint napszakot jelölő kifejezés, és arról fogunk beszélni, hogy ez akkor tulajdonképpen melyik napszakot jelöli, és megint csak arra a következtetésre fogunk jutni, hogy ez nem jelenthet mást, mint az éjszakát, az előestét. Mészvei jachal jel nechal öleslisi, ugye a slamim áldozatnál az az előírás, hogy az előbb is mondtam, hogy két napon át ehetem. Tehát, hogyha meghoztam hétfőn az áldozatot, akkor ehetem hétfőn, hétfő este és kedden, és szerda reggel pedig el kell égetnem a maradékokat, amiket nem ettem meg. Azt kérdezi a Brájta, hogy azt jelenti-e ez, hogy ehetem esetleg a kedd este folyamán is? Ugye azt mondtuk, hogy két napon át ehetem, és ha hétfőn hoztam, akkor ez azt jelenti, hogy hétfő nappal, hétfő este, kedd nappal, szerda reggel majd el kell égetnem, jelenti-e ez azt is, hogy kedd este még ehetek belőle? Vagy itt van egy szünet, kedd este már nem ehetek belőle, viszont nem is égethetem el egészen másnap reggelig. Azt mondja, a Talmud, a Dinhuz, Vachim, Nechanim, Léjjai, Mechod, Slamim, Nechanim, Snei, Amim. Málehalin lájla ech áhára jöjjim, afkán lájla áhára jöjjim. Azt mondja a Talmud, és még következtetni is tudnék, hiszen a zvachim áldozatnál, ahol az fogyasztásra egy nap van, egy nap áll rendelkezésre, és ez az egy nap, ez úgy néz ki, hogy ez az egy nap, ez úgy néz ki, hogyha én hétfőn hoztam az áldozatot, akkor ehetem hétfőn és hétfő este, és kedd reggel kell elégetnem, hogyha a zvachim áldozatnál, ahol egy napig ehetem, és ott ez azt jelenti, ez az egy nap, hogy az este is hozzátartozik a nappalhoz, tehát ha hétfőn hoztam az áldozatot, akkor hétfő este is ehetek belőle, akkor még inkább ezt mondjam egy olyan áldozatnál, amit két napon át ehetek, tehát hogy akkor ez azt jelenti, hogy a válasz a kérdésre az az, hogy ha hétfőn hoztam, akkor ehetem hétfőn, hétfő nappal kedden, és még kedd este is. Azt mondja a Talmud, azt mondja a Brájta, Talmud Lajmár, Jöjmzival, Háhemúja, Achelum a Macharasz, a Nőszer Ád Jöjm. Hogy szól az idézet pontosan Mózes 3. könyvének 19. fejezetének 5-ös, 6-os mondata? Azt mondja, ha majd Slomim áldozatot hoztok, akkor az áldozásnak a napján egyetek belőle, és másnap, és ami megmarad a harmadnapra, azt égessétek el. De úgy jön, hogy nechal, de én, hogy nechal le őslisi. Ehetsz belőle, amíg még nappal van, de nem ehetsz belőle a harmadik nap fényénél. Itt megint csak mit jelenthet majd a fényénél kifejezés? Csak azt, hogy a harmadik nap előestjén. Tehát, hogyha hétfőn hoztad, akkor ezek szerint mégse lehet belőle már keddest tenni, hanem csak ehetsz belőle hétfőn, hétfő este, kednappal, és kedd este már nem ehetsz belőle, hanem majd szünetet kell tartani, és szerd reggel égetheted el. De még mielőtt erre kitérnénk, a Brájta folytatja, és azt kérdezi, jachali szalef miad, akkor ez azt is jelenti-e, hogyha nem ehetek belőle már kedd este, akkor ez azt is jelenti, hogy kedd este rögtön el is kell égetnem. Azt mondja, Talmud, medinhuz zevachim nechami leim lájle echod, uslam nechami sneim lájle echod, málán tékef lachina széfe, afkan tékef lachina széfe. Ugyanúgy, ahogy a zevach áldozatoknál, a zvachim áldozatoknál úgy van, hogy rögtön, ha úgy vége van az evés lehetőségének, el is kell égetnem. Nincs egy ilyen szünet, egy napszaknyi szünet. Talmud, leim már van neiszem, hogy száraz zevach, vagy most lési vészi szarebb, hogy én már a szerep, ilyet a szerep, lájla. Megint csak a mondatban azt látjuk, hogy nappal kell elégetned a zvachimot. És akkor még egyszer összefoglalva, tehát itt kétféle áldozatról beszéltünk, volt az zvachim, aminél aznap kell elfogyasztanom, amikor az áldozatot hoztam, és ez mit jelent? Hogyha hétfőn hoztam, akkor fogyaszthatok belőle hétfőn, nappal és hétfő este. A kérdés az volt, hogy a slami áldozat, amit két napon át fogyaszthatok, az, tehát ha hétfőn hoztam, akkor biztosan tudom, hogy fogyaszthatom hétfőn, hétfő este és kedreggel, fogyaszthatok-e belőle kedd este? Arra jutottunk, hogy nem. El kell-e égetnem rögtön kedd este, vagy égetnem kell szerda reggel? Azt mondja, Talmud, a szövegben az is kiderül, hogy szerda reggel kell égetnem. Tehát ez esetben a zvachim áldozatnál, a slamim áldozatnál ehetsz belőle hétfő reggel, hétfő este, kedd reggel, kedd este már nem ehetsz belőle, de még nem égetheted el, és szerda reggel kell elégetned. Most bárhogy is legyen, mideka amár, mivel itt is azt a kifejezést használja a kedd estére, hogy ojla jöjmeslisi, hogy a harmadik nap fénye, innen tudjuk, hogy a fény, ha egy napszakot jelöl, az előestére vonatkozik, tehát a harmadik nap előestére. És már minden azt mondja, Talmud Jagos, ez is egy jó bizonyíték erre. Jön a harmadik témánk, amiben ugyancsak bizonyítani fogjuk, hogy az ojl, a fény kifejezés, ha egy napszakot jelöl, akkor az bizony az előestére vonatkozik. Azt mondja a Talmud, ugye itt a Jom Kippuri liturgiáról, a Jom Kippuri imádságról lesz szó, és a Talmud a következőt mondja. Tasmá, ős a Jom Kippuri mispalel seva u misvade, sachris mispalel seva u misvade, muszer mispalel seva u misvade, mincha mispalel muszer u misvade. Azt mondja a Talmud, Jom Kippur imái alatt, az esti imánál, a reggeli imánál, a muszaf imánál, a délutáni imánál, mindegyik imánál 7 áldásból áll az Amida, és ez, mint ugye általában az ünnepi Amidák, a főimádságok, és az ünnepi Amida végén van a vidúj. Kell mondani a bűnvallomást. Ugye ezt a mai napig is így csináljuk. Mi a helyzet az ünnep kimenetelénél? Azt mondja a Talmud, azt mondja a Brájta, beálvisz mi szpálene én is majdne asszal, a ünnep kimenetelekor, Jom Kippur estjén, nem kell elmondani a normális hétköznapi 18 áldást, hanem a 18 áldás kivonatát. Ha emlékeztek, akkor a Brachot traktátusban, méghozzá a 29-es lapon, ha valakit érdekel, akkor föl tud menni a napi talmud.hu-ra, és a 29-es lapot meg tudja keresni, és ott részletesen van erről szó. Tehát a 29-es lapon részletesen beszéltünk arról, hogy bizonyos esetekben, ha valaki éppen úton van, hogyha valamilyen különleges helyzet van, munka közben van, stb., akkor nem kell végigmondani mind a 18 áldás, mint Amida, hanem el lehet mondani egy kivonatát a 18 áldásnak. A kivonat úgy néz ki, hogy elmondjuk az első három és az utolsó három áldást teljességében, és a köztes 12 áldást az pedig egy kivonatos módon mondjuk el. Most Jom Kippur estjén is ezt mondja Rebechaninél, Bengamnél, ezt mondja, bocsánat, a Tanakama, hogy elég ezt elmondani, mert az emberek sietnek, hogy aminek nagyon éhes már a Jom Kippur végén, az ünnep és a böjt végén, el lehet mondani ezt a rövidített változatot. Viszont Rebechaninél, Bengamnél, Lémim is már van itt, Smith Pálos, Mendes és Lémim, és Mendes Czarek, Lémim már Abdal, Bechaninél, Dasz. Viszont Rebechaninél, Bengamnél azt mondja, hogy nem, mindenképp az Jom Kippur végén hiába vagyunk nagyon éhesek, de el kell mondani a teljes monesztrét, a teljes 18 áldás. Miért? Mert ugye tudjuk, hogy a Honen Hadát a negyedik áldásban van a Havdala, a ünneptől és a Sávesztől való búcsúzás, Atochainanton. És ugye azt nem tudnám elmondani, hogyha csak kivonatosan mondanám a monesztrét, és ezért el kell mondanom az egészet. Most a lényeg ebben a szövegben is az, hogy amikor arról volt szó, hogy Jom Kippur esti imájában hogyan kell imádkozni, akkor azt a kifejezést használta Önsel Jöjjma Kippurim. A Jom Kippur fénye. A Jom Kippur fénye. És itt a fény, hogyha egy napszakot jelöl, a szekvencből, a kronológiai sorrendből, amit föl van sorolva, egyértelmű, hogy ez az előestére vonatkozik. A Talmud azt mondja, valóban Smájmina, valóban innen is látjuk, hogy ez, ha napszakot jelöl ez a kifejezés, hogy olyan, akkor az valóban az estét jelenti. Megyünk tovább. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez már egyértelműen nem csak az orról, tehát a fényről, mint napszakról szól, hanem a mi témánkhoz tér vissza. Ez az utolsó, ami ehhez visszatér. Ahhoz, hogy a 14. előestjén meg kell vizsgálnunk, keresnünk kell a homecot egy brájtából. De Tánad Vélem is Moel, Dvésmuel azt mondta, Lélárba azt, hogy bőtkinesze homec le őrhanér. 14-ének estjén meg kell vizsgálnunk a házunkat, keresnünk kell a homecot egy gyertya fénye mellett, egy gyertya fényénél. Most ugye ez ugyanazt mondja ez a brájta, mint amit a mimisnánk mond, csak a mimisnánk nem azt a kifejezést használja, hogy lél, hanem azt mondja, hogy oir. A lél az azt jelenti, hogy este, a mimisnánk azt a kifejezést használja, hogy oir, hogy fény. De mivel mind a kettő ugyanazt mondja szó szerint, csak ez az egy szó az, ami változik benne, akkor egyértelmű, hogy a kettő ugyanazt jelenti, tehát megint csak van egy bizonyítékunk, hogy az oir, a fény, az estét jelenti. Akkor ebből mi derül ki, hogy nem nagyon van más mód, nem nagyon van más út, mint hogy azt mondjuk, hogy az oir, az amikor napszakot jelöl, akkor az estét jelent. Azt mondja a Talmud, végül is úgy kell, hogy értsük rá Funa és Rabbi Huda vitáját, hogy valójában igazából mind a ketten úgy gondolták, hogy az oir, a fény, ha napszakot jelent, akkor az akkor az a előeste, és igazából csak azt értettük félre, ahogy ők az estét hívják. Ugyanis Rabbi Huda valóban az estét azt Lélinek nevezte, ami arámiul ugyanaz a szó, mint Lél héberül, ami estét jelent. Rabbi Huna viszont Naki, ami fényt jelent, de arámiul az is estét jelent. Tehát akkor minden esetre összefoglalva végülis félreértettük a vitájukat, mindenképpen az oir, az estét, a fény az estét jelent. Itt ezt nagyjából lezártuk ezt a kérdést, most még arról lesz szó, hogy miért használjuk ezt a kifejezést, ezt a furcsa kifejezést a misnában, és ezt át fog vezetni a másik témánkhoz. De önmagában nagyon érdekes, hogy ugye ez nem egyszer fordul elő, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jellemző, hogy a misna szóhasználatával kezdi a Talmud a misna elemzését. És ez különösen jellemző egy traktátusnak az első misnájára. Hogy a traktátus első misnájának a szóhasználatán nagyon hosszan időzünk. Ez tulajdonképpen szinte mindegyik misnára jellemző. Na ez a mi misnánknak, ez a mi traktátusunknak is egy érdekes pontja, hogy az éjszaka az fény. Hogy az a szó, hogy fény, az azt jelenti, hogy éjszaka. Ugye erről sokat lehetne beszélni, hogy ennek mi a szimbolikus jelentősége, de kézenfekvő, hogy ugye az egész egyiptomi kivonulás, a Pészach, ami ennek a traktátusnak az alaptörténete, az ugye egy éjszakán történik, éjszaka történik, de mégis fényt hoz ez az éjszaka, ez egy fénnyel teli éjszaka. Hiszen egy éjszaka a sötétségben történik meg a megváltás, az a megváltás, aminél nagyobb fényt el sem tudunk képzelni, és amire a zsidók 2 évszázadon keresztül vártak. És ennek van egy nagyon fontos szimbolikus, misztikus és szimbolikus spirituális jelentése, hogy gyakran az, amit mi sötétségnek gondolunk, amit éjszakának gondolunk, ami általában a kivetettséget, a tanástalanságot, az elveszettséget jelképezi, éppen a sötétségben van benne a fény. És ezért nevezzük az éjszakát fénynek. Bárhogy is legyen, a Talmud tovább megy, és a Talmud is megkérdezi. Ha látjuk azt, hogy más forrásokban a 14. előestéjét úgy nevezzük, hogy 14. előestéje, akkor mi oka volt a mi mesterünknek, a mi szerzőnknek, a mi misnánk szerzőjének ezt másképp megfogalmazni, és nem úgy hívni az estét, hogy este, hanem úgy hívni az estét, hogy orr, hogy fény. Azt mondja, a Talmud misna máljóhuda nakat. Azért tette ezt a mi misnánk szerzője, mert ő egy elegánsabb szóhasználatot akart használni. Egy tisztább és elegánsabb szóhasználatot akart használni. Kedrebi Yeshua ben Lévi, ahogy Rabbi Yeshua ben Lévi tanította. Mit mondott Rabbi Yeshua ben Lévi? Rabbi Yeshua ben Lévi azt mondta, az ember mindig ügyeljen rá, hogy még véletlenül se mondjon semmiféle trágárságot. Szó szerint semmiféle trágárság ne hagyja el a száját. Hiszen a Tórából magából látjuk, hogy a Tóra maga a szövegezésében nem volt rest 8 teljes betűvel gyarapítani a szöveget, csak azért, hogy nehogy trágárul fejezze ki magát. Hol van ez a 8 betű eltérés? Tehát ezt a 8 betű eltérést úgy értsétek, hogy a Tóra általában arra törekszik, a Tóra szerzője, a Jóisten, Mózes, az ő profétája, arra törekszik, hogy ez minél szűkebb szöveg legyen, minél jobban kimért legyen minden szó, minden betű, minden kifejezés. Ezért van az, hogy minden szóból, minden megfogalmazásból valamire következtethető. És mégis a Noé elbeszélésében azt látjuk, hogy van, amikor Noé a tiszta és a tisztátalan állatokról beszél, amikor arra beszél a Tóra, hogy Noé bárkájába jöttek a tiszta és a tisztátalan állatok, akkor a tisztátalanokat nem úgy nevezi, hogy piszkos, hanem úgy nevezi, hogy azok, amelyek nem tiszták. Itt a tiszta és a tisztátalan különben a kóser és a tréflire vonatkozik. És ez a kifejezés, hogy amely nem tiszta, ez 8 betűvel több, mintha csak annyit mondott volna, hogy tame, hogy tisztátalan. És nem már a behíma, a tehőre, mint a behíma, sajnod a tehőre. Hogy hozott, jött a bárkába azokból az állatokból, amelyek tiszták, és azokból az állatokból, amelyek nem tiszták. A nem tiszták az 8 betűvel több. Ráf papa már tésa, se nem már kieve, ha is esen lője tahajr, mikre lájno. Azt mondja, ráf papa, én tovább megyek, én tudok neked mondani egy olyan esetet, ahol a Tóra nem 8, hanem 9 betűvel használ többet, csak azért, hogy egy tisztább szóhasználatot érvényesítsen. Ahogy Mózes 5. könyvében arról van szó, hogyha valaki egy férfinek magömlése volt, és ezért tisztátalanná vált, akkor itt is a Tóra azt a kifejezést használja, ha lesz köztetek egy olyan férfi, aki nem tiszta éjszakai eset miatt, az éjszaka esete miatt, ez ugye a magömlést jelenti, és az a kifejezés, aki nem tiszta, azt lehetett volna csak úgy mondani, hogy aki tisztátalan. Egy tisztátlan férfi. És ez, aki nem tiszta, ez 9 betűvel több. A vinna már asszar, eszer, a vinna tovább is, ez igazából nem 9, hanem 10 betűvel több, mert a tahör az a szó, hogy aki nem tiszta, a tiszta szó tahor, azt lehet úgy írni, hogy táf, hogy tett hérés, de itt ráadásul nem is így van írva, még hosszabban van kiírva. Ki van írva a váv, mint magáhangzó, tehát tett hé vávrés. És így 10 betűvel több, mint ami feltétlenül szükséges lett volna. Miért ment a Tóra ilyen messzire, hogy 10 betűvel gyarapítsa a szöveget, amikor ezt mondhatta volna rövidebben is, mert arra akar bennünket tanítani, hogy az ember mennyire kell, hogy ügyeljen, hogy ne trágárul fejezze ki magát, hanem tiszta, tiszta beszéddel. Akvar Jákob, amelyre sejsesz, és nem már, ki amár mikre hú bilti tahaj, hú kilaj, tahaj. Vágha tovább, és azt mondja, hogy a későbbi forrásokban, Sámuel könyvében van egy hely, ahol 16 betűvel mondja ugyanazt, még, amit elmondhatott volna rövidebben is. Ahelyett, hogy arról beszéljen, itt arról van szó, hogy Saul észrevette Saul király, hogy Dávid nincs az asztalánál, és ezt úgy elemezte, mert ez az eset nem tiszta, mert nem tiszta az. És simán mondhatta volna azt, hogy tisztátalan. Itt is nagyon hosszan mondta ugyanezt, 16 betűvel hosszabban, mintha csak annyit mondott volna, hogy tisztátalan. Megint csak arra mutat, hogy a Tóra és a Tanáh mennyire ügyel a tiszta kifejezésre. Tányad vérem is, majd a hőlem és száper adom, lassan neki a tovább megy a Tóra, és, vagy tovább megy a Talmud, és egy új, még hosszasan lesz erről szó, hogy milyen módon ügyelt a Tóra és a Tanáh arra, hogy tiszta kifejezéseket, hogy pozitív és tiszta módon fogalmazza meg magát, és nehogy véletlenül trágárság, vagy akár a trágársághoz közelítő dolog hangozzon el. Miről beszélünk? Arról lesz szó a következő részekben, hogy a lovagolás, mint kifejezés, a nők esetén, ha egy nőről van szó, akkor az egy észrevétlenül is kap egy erotikus jellegű tartalmat. Ugye ez igaz mind akkor, hogyha valóban a magáról a lovagolásról van szó, tehát hogy hogyan lovagol egy nő, hogy hogyan ül föl egy lóra a nő, lovaglóülésben vagy oldalülésben, és szól arról is, hogy hogyan írjuk le azt, amikor egy nő lovagol. Úgy írjuk le, hogy ül, vagy úgy írjuk le, hogy lovagol. Mind a kettőnek a női lovagló ülésnek, terpesz ülésnek van egy erotikus áthallása, és azt látjuk, hogy a Tóra a legtöbb helyen úgy beszél erről, mint, vagy nem a legtöbb helyen, de a több helyen úgy beszél erről, mint ülés, és nem úgy, mint lovagolás. Aztán Talmud fog említeni olyan eseteket, ahol úgy beszél erről, mint lovagolás, meg ahol tudjuk, hogy lovagolás is történt, és nem pedig csak simán ülés, oldalsó ülés, és mindegyikre fog valamilyen választ adni a Talmud, hogy ez miért volt kivételes eset. Oké. Tehát azt tanított rám is, ma előre öljön, és száper adamra sajnod ki, az ember mindig beszéljen tiszta nyelvvel, ne trágár módon, hiszen a nemi betegségek kapcsán, amikor férfiakról van szó, akkor azt mondja a Tóra, hogy minden, ami lovagol a férfi, az tisztátalanná válik. A nőknél meg azt a kifejezést használja, hogy minden, amire ráülne a nő, és nem a lovaglást használja. Folytatja Bright, és azt mondja, látjuk a tiszta beszédnek a jelentőségét Jobb könyvében is. Jobb könyvének 15-ös fejezetének 5-ös mondatában azt mondja Jobb, és kiválasztották a mesztelenek nyelvét, majd azt is mondja Jobb, és a ajkam tudása tiszta az én nyelvemem. Ugye mind a kettő arra utal, hogy meg kell válogatni a szóhasználatot. Májve oimer, azt mondja a Talmud, miért kell ezt kétféle módon is megfogalmazni, és arra fog jutni, hogy azért, hogy nehogy azt gondoljam, hogy ez a tiszta szóhasználat, nyelvhasználat, ez esetleg csak a Tóra nyelvhasználatára, tehát magának a szent írásnak a nyelvhasználatára vonatkozik, de a rabbiknak a nyelvhasználatára nem kell, hogy vonatkozzon. Illetve, hogy még azt sem gondoljam, hogy ez csak a Tóra és a rabbik nyelvhasználatára vonatkozik, de amikor világi, profán dolgokról van szó, akkor nem. Mindegyiknél ügyelni kell a tiszta nyelvhasználatra. Most rátérve a dolognak a lényegi részére, hogy a Tóra valóban a nőknél a nemi betegség felsorolásánál, a nemi betegséggel járó tisztátalanság felsorolásánál nem azt a kifejezést használja, mint a férfiaknál, mert a férfiaknál azt mondja, hogy minden, amire a nemi beteg férfi minden, amit a nemi beteg férfi meglovagol, szemben a női nemi betegségeknél, ahol azt mondja, hogy minden, amit a minden olyan, amire a nő ráül. Tehát, hogy itt van egy ilyen különbség a kettő között. Mi az oka ennek a különbségtételnek? Azt mondtuk, hogy az, hogy a nőknél tisztább nyelvhasználatot alkalmaz a Tóra. Ugye mit fogunk látni, hogy több olyan hely is van, ahol nem csak, hogy a Tóra úgy írja le, hogy a nő lovagol, hanem látjuk maga, hogy a nő lovagol, és nem pedig csak felül a lóra. Azt mondja, a Talmud, vagy is előjük szívba merka, vagy hak szíve takam rifka, van egy szeotír kávnalag már. Ugye látjuk, hogy például, amikor Rebekáról van szó, egy pár héttel ezelőtt volt a heti szakaszban, hogy Rebeka jött, ment Eliezer után, akkor azt mondja a Tóra, hogy és Rebeka és a kísérő lányok föl meglovagolták a tevéket. Azt mondja, a Talmud, hasam, jussum, jussuszodok, malim, ujjai. Azt mondja, a Talmud, igen, a tevéket lehet lovagolni. Miért? A tevék nagyon magasan vannak, és az ember fél, hogy leesik a tevéről, és arra egy nő is nem szemérmetlen dolog egy nőnek lovagló ülésben felülni. Azt mondja, a Talmud, van akszív, ikák, ma is, ez istai, manuvel, kivém, lachamoly. Azt mondja, hogy csak ahogy hiák a tevékre, akkor miért van az írva, amikor Mózes jött a feleségével és a fiaival, visszajött Midjánból, Egyiptomba, hogy teljesítse Isten küldetését, akkor azt a kifejezést használja a szöveg, hogy is fogta Mózes a feleségét és a fiait, és fellovagoltatta a szamár hátára. Azt mondja, a Talmud misum banavurkahu, azt mondja, jó, az más, mert a fiúkkal együtt volt szó. És ezért a fiúkkal együtt említve lehetett az asszonyt is úgy említeni, hogy lovaglóülésben ült. Azt mondja, a Talmud, na jó, de hát itt van ez a történet, Abigailről, akiről ugye azt olvassuk Sámuel könyvében, hogy a férjének, a Nabálnak a megbocsátásáért estekelve jött egy szamár háton lovagolva Dávid elé, és ott is azt a kifejezést használja, hogy lovaglás. Azt mondja, a Talmud az más, miért? Mert éjszaka jött, és éjszaka a lovaglásnál tényleg lóháton ülve nagyon veszélyes vagy félelmetes oldalsó ülésben ülni. És ezért használta azt a kifejezést, hogy, hogy lovagol. Ha pedig azt akarod mondani, hogy nem emiatt, akkor azt is lehet mondani, azért fél Dávidtól, vagy azért, mert félt a hegyoldaltól. Bárhogy is legyen, itt volt valami olyan félelem, olyan bizonytalansági tényező, ami miatt lovaglóülésben felülhetett a szamára. Oké, most visszatérünk az alapkérdéshez, hogy tényleg igaz-e az, hogy a Tórában mindig a könnye, a tisztább, elegánsabb nyelvhasználatot választja a Tóra, és például soha nem szerepel az a Tórában, hogy tisztátalan, tame, mindig úgy szerepel, hogy nem tiszta. Számos olyan hely van, ahol a Tóra a tame, a tisztátalan kifejezést használja. Azt mondja, a Talmud, hol igaz az, hogy a Tóra a tisztátalan kifejezést, vagy a, bocsánat, a tisztább megfogalmazást használja, ott, ahol nem válik ezáltal a szöveg hosszabbá, ahol van választási lehetőség, és ugyanolyan hosszú ez a szöveg, így is, és úgy is, ott valóban a tisztább kifejezést használja. Miért? Mert a Tóra arra törekszik, hogy mindig minél rövidebben, koncentráltabban fogalmazzon. Ahogy ezt Rav Huna is mondta Ráb nevében, hogy az ember mindig röviden fogalmazva tanítson a tanítványainak. Most ugye a Talmud, mindjárt vissza fogunk térni, itt van egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, de még csak befejezve ezt a gondolatot, vagy kol héha de ki ha dadi ninhun mi stajbel a sön kavajd, bár hogy hevesz, vagy sevesz de ki ha dadi ninhu vavka amár, hogy hevesz, hogy hevesz kszív. Azt mondja a Talmud, akkor lenne számos olyan hely is, ahol a továbbra is a lovaglás helyett az ülést, kifejezést használhatta volna. Annak ellenére, hogy lovagoltak, de használhatta volna a ülés, kifejezést, hiszen a kettő ugyanolyan hosszúságú, a két kifejezés, a két szó. Azt mondja, nem, mert a lovaglás az itt váv nélkül szerepel, és akkor ezáltal rövidebb lett. Oké. Tehát akkor végül is mi a végkövetkeztetése a Talmudnak? Az, hogy minden olyan hely, ahol a Tóra el tudja mondani ugyanazt hosszan, és ugyanolyan hosszan valamit el tud mondani elegáns kifejezésmóddal és durvább kifejezésmóddal, azt az elegáns kifejezésmóddal fogja elmondani. És ezzel az a problémánk, az egész kiinduló pont az volt, hogy itt egymásra licitáltak a rabbik, hogy hány betűvel volt hosszabb ez vagy az az idézet annál, ahogy azt lehetett volna mondani, és csak azért lett hosszabb, hogy a Tóra szépen fejezze ki magát. Ugye azzal kezdtük, hogy Noé bárkájába eljöttek a tiszta és a nem tiszta állatok, és a nem tiszta állatok az 8 betűvel hosszabb, mint a tiszta, mint a tisztátalan. Tehát csak azt mondta volna a Tóra, hogy tisztátalan. És itt meg azt mondjuk, hogy csak akkor fogalmaz a Tóra tisztábban, emelkedettebben, hogyha ez nem jár többlet betűvel, nem jár többlet hosszúsággal. A kommentárok ezt a kérdést, ezt az elég egyértelmű kérdést fölteszik, és azt mondják, hogy igen, ezek kivételes esetek, de ezektől eltekint, és ezekből az esetekből tudjuk, ezekre azért volt szükség, hogy fölhívjuk ezzel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a tiszta megfogalmazás, de amúgy a Tóra csak abban, ezeken az esteken kívül csak abban az esetben beszél elegánsan, hogyha ezzel nem válik a szöveg hosszabbá. Ugye két megjegyzés is ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy azt látjuk, hogy a Tóra mennyire fontosnak tartja a rövid, célzott, nem körmondatokban leíró és minden részletre kiterjedő megfogalmazást, és ez még annál is fontosabb, hogy elegánsan fogalmazzunk, hanem egyértelmű legyen a fogalmazás. A másik, hogy van egy olyan magyarázat is, hogy a Tóra azokban az esetekben tér el a egyértelmű és tűpontosságú rövid megfogalmazástól, és tesz nagyobb hangsúlyt a tiszta megfogalmazásra, az elegáns megfogalmazásra, amikor egy történet leírásról van szó. Amikor például elbeszéli, hogy Noé milyen állatokat gyűjtött be a bárkába, ami egy elbeszélés, nem egy útmutatás, akkor lehet ott hosszan körmondatokban leírni valamit azért, hogy elegánsabb legyen a megfogalmazás. Amikor viszont egy halachikus kérdésről van szó, tehát amikor a Tóra azt mondja, hogy ezek az állatok ehetőek, ezek az állatok nem fogyaszthatóak, és így tovább, akkor nem lehet a elegáns megfogalmazás kedvéért a tűpontosságú, rövid, egyértelmű megfogalmazástól eltérni. Hiszen itt egy gyakorlati útmutatásról van szó, és semmiképp sem szeretnénk, hogy ettől a gyakorlati útmutatástól bárki is eltérjen, azért mert félreérti a hosszú körmondatokban leíró megfogalmazásainkat. És csak abban az esetben lehet az elegánsabb megfogalmazást választani, hogyha ez nincsen a rövid megfogalmazás skálára. Oké, okay. A következő részben pár olyan elbeszélés történetet, anekdotát fogunk említeni, ahol valaki nem ügyelt a trágár nyelvhasználat kerülésére, és ezért negoroltak rá. Hanut rétal minyed a havu jaszvi kamed ráv. Hádamar se viszinai, se viszan, se viszinan, háj smájt, amit davar áhen meszáknak. Hádamar se viszinan, háj smájt, aki gábni meszáknak. Lő istai ráv, hádéd a hájek. Két tanítvány ült egyszer ráv jesivájában, és tanultak, és a siúr végére az egyik azt mondta, kifárasztott minket ez a szugja, ez a tanulmány, olyan fáradtak vagyunk, mint a disznók. A másik azt mondta, olyan fáradtak vagyunk, mint a kecskék. És ugye az, valaki azt mondja, olyan fáradt vagyunk, mint egy disznó, az már trágárságnak számított, és ezért ráv ehhez a fiúhoz, ehhez a tanítványhoz többet nem szólt, mert megharagudott rá, hogy milyen trágárul beszél. Hánut réttal mindámi azt, hogy kamini hile, ve hádamai reméhna, men zákáj, ramnék méd, rebi, ve hádamai reméhna. Hádamai mit ném, má bojcín betára, én mojszkín betára, ve hádamai mit ném, má bojcín betára, un mojszkín betuma. Ja, volt egy kérdés, amit Hillel előtt tettek föl, és itt van az, hogy ki volt az a két tanítvány, aki ezt a kérdést föltette, de bármi is legyen, kétféle módon tették föl ezt a kérdést. Az egyik az szépen fogalmazott, a másik pedig csúnyán fogalmazott, szinte trágárul fogalmazott. De nézzük, hogy mi volt maga a kérdés. A kérdés az volt, hogy többször volt már róla szó, hogy a Tóra törvénye szerint hétféle olyan folyadék van, ami hogyha gyümölcsöt vagy zöldséget érint, akkor azt előkészíti azt a tisztátalanságra. Ami azt jelenti, hogy ha például a kezünkkel, a tisztátalan, mosatlan kezünkkel hozzáérünk, akkor a maga az étel is tisztátalanná válik. Ugye ez a hét folyadék, ez a méz, az olívaolaj, a tej, a harmat, a vér és a víz. Most ugye az előírás tehát az, hogyha mosatlan kézzel hozzáérünk egy olyan gyümölcshöz, amelyeken ilyen folyadék van, akkor az a gyümölcs tisztátalanná válik. És a kérdés az az volt, hogy mi az oka annak, hogy tisztátalan kézzel lehet szüretelni az olívabogyót, tisztátalan kézzel viszont nem lehet szüretelni a szőlőt. Ugye mind a kettőnél fölmerül annak az esélye, hogy amikor leszüretelem, akkor már a saját nedve rajta lesz. Most mind a kettőnek a nedve beletartozik abba a hét folyadékba, ami tisztátalanná teszi azt az adott gyümölcsöt. Most akkor mi az oka annak, hogy mégiscsak a szőlőnél vesszük ezt figyelembe, és a olívabogyónál nem? Ugye a válasz erre a kérdésre, amire itt a Talmud nem tér ki, az, hogy a különbség az abban rejlik, hogy az olívabogyónak a folyadéka az nem olaj, az nem olívaolaj. Az nem számít olívaolajnak. A szőlőnek a folyadéka az must, szőlőlé, és az már bornak számít, szőlőlének számít, és ezért a szőlő szüretével kapcsolatban szigorúbban járunk el, mint az olívabogyó szüretével kapcsolatban. Oké. De hogyan tették fel a kérdést? Az egyik tanítvány úgy kérdezte ezt meg, hogy mi az oka annak, hogy szüretelhetjük a szőlőt, mi az oka annak, hogy szüretelhetjük a szőlőt csak tisztán, és szüretelhetjük az olivát tisztátalanul, és mi az oka annak, hogy szüretelhetjük a szőlőt tisztán, és nem szüretelhetjük, aki a szép kifejezést használta, ő benne biztos, hogy egy nagy rabbi lesz, és tényleg így történt, belőle nem sok időn belül egy nagy-nagy rabbi lett. Hánut laszaká hanné hádamelé ohi gánika fél, hádamelé gánika zájszá, hádamelé gánika zdával tá, vatkoákra, macu semen, macuba is semec pszúr. Következő eset, ami ugyancsak a szóhasználat, a tiszta nyelvhasználat jelentőségéről szól, az a következő. A kohaniták, akik a szentélyben voltak, A kohaniták, akik a szentélyben voltak, ugye részesültek a szentélyben hozott áldozatok áldozati húsából. És egyszer három kohanita beszélgetett, és azt mondta az egyik, nekem dupla adag jutott. A másik azt mondja, nekem csak egy olivabogyónyi adag. És a harmadik azt mondja, nekem csak egy gyíkfaroknyi adag. És aki ezt a trágár kifejezést használt, egy gyíkfaroknyi adag, ez gyanús lett a többieknek, megvizsgálták, és valóban kiderült, hogy ennek a származása nem volt tökéletes. Itt az azt jelenti, hogy igazából a kohanitasága, a papsága, ami apai ágon öröklődik, az nem volt tökéletes. Oké, ebben mindenképp látjuk azt, hogy mennyire fontos megint csak a tiszta nyelvhasználat. De az érdekesebben a történetben az az, hogy utána néztek a családfájának. Azért, mert látták, hogy milyen furcsán, milyen durván fogalmaz, milyen trágár módon fogalmaz, ez nem lehet egy tiszta vérű kohén. És utána néztek. Most ugye az a furcsa ebben, hogy van egy olyan előírás, hogy én bajt ki minden is bejáhnamájla. Ha valaki egy kohén, vagy valakinek a fölmenője, aki kohén volt, az már az oltár mellett áldozott, akkor onnantól fölfelé már nem kell tovább vizsgálódni a családi vérvonalában. És akkor ennél az illetőnél, aki egyértelműen ott áldozatokat hozott, miért kezdtek el vizsgálódni? Azt mondja, Talmud, lőj, te ima semetsz pszul, ele ima sáhatsz pszul. Azt mondja, Talmud, igazad van, nem, itt nem arról van szó, hogy a származásában találtak valami kivetni valót, hanem a viselkedésében találtak valami kivetni valót. Vagy, iba isze ima sájni hasszam, de ihud áre nefsej. Vagy, azt mondja, Talmud, lehet, hogy a származásában találtak kivetni valót, és azért kezdték el vizsgálni származását, mert okot adott rá. Amikor azt mondjuk, hogy nem kell már a oltártól fölfelé nem kell vizsgálni a származást, az azt jelenti, hogyha semmi ok nincs rá, hogy vizsgáljuk. De ez az illető, ez gyanús lett, és okot adott a gyanúra, és ezért kellett a származását megvizsgálni. Most végezetül az utolsó történet, amiről ma szólni fogunk, az itt a farok kapcsán merül föl, ugyanis ez a Cohen azt mondta, hogy gyíkfaroknyi volt az én rám eső áldozati hús rész. És egy híres történet következik, ami arról szól, hogy Pészachkor, ugye az egész zsidó nép feljött Egyiptomba feljött Jeruzsálembe, fölzarándokolt, és otthon meghozták a pészachi áldozatot. És ott akkor mind nagy vendégségek voltak, mindenki evett a pészachi áldozatból. És ugye az fontos tudni, hogy a szentélyben nem csak zsidók hozhattak áldozatot, bárki hozhatott áldozatot, nem kell zsidónak lenni, de a pészachi áldozat, ami egy zsidó ünnep, ott a pészachi áldozatból csak zsidók részesülhettek. És jött egyszer egy arameus, aki gúnyt akart űzni a zsidókból, és azzal hepciáskodott, azzal dicsekedett, hogy ő megjátszotta, hogy ő zsidó. És minden évben fölmegy Jeruzsálembe, és jól degeszre eszi magát a pészachi áldozattal, és mindenkit becsap, hogy ő zsidó. És ezzel hepciáskodott, de ráfizetett, mert a rossz ember előtt dicsekedett ezzel, aki viszont tudta, hogy kell őt is múlásra tanítani. Ha húhár ma, de hávesz szalik valakibb szakim Jerusalájm. Volt egyszer egy arameus, aki minden Pészakkor fölment Jeruzsálembe, és ott nem ismerték föl, hogy nem zsidó, és részesülhetett a pészaki áldozati húsból. Amák, szív, kolben necha leichalba, kolben necha leichalba, van alka, achtum, sufri, de sufri. Elment Rabbi Yehuda ben Betérához, és azt mondta neki, figyelj, azon írva a Tórátokban, hogy a körülmetéletlen ne egyen belőle, mármint a pészaki áldozat húsából. Tudd meg, hogy én minden Pészakkor felmegyek, és megjátszom, hogy zsidó vagyok, pedig körülmetéletlen vagyok, és nem is vagyok zsidó, és mégis látjátok, a Tórátok szava nem teljesül. Mit mondott Rabbi Yehuda ben Betérére? Jól tudta, hogy kell túljárni az eszén. Azt mondta neki, mik a szafolak mellja? Mond, tényleg a legjobb részeiből leszel az áldozatnak, mert azzal dicseked, a sufri de sufri, a legjobb áldozat, a legjobb finomabb falatokból részesül. Azt mondja, tényleg? Én szerintem az áldozat farkából nem részesülsz. Amar lélőj, azt mondja, tényleg, abból még soha nem kaptam. Azt mondja, ki szállta, haszam, imul léu széful, ami álljba. Azt mondja, hogyha majd fölmész megint jövőre, kérél a farok részből. Ugye ezt nem mondta meg neki, hogy a farok részt azt elégették az oltáron, az nem volt része a fogyasztható áldozati húsnak. Ki szállik, amul léu, ma álljesz fuli. Amikor fölment legközelebb Jeruzsálembe Pészakkor, akkor azt mondta a többieknek, no, adjatok a legjobb részből, én kérek a farokból. Ezek néztek rá, és azt mondták neki, Amrulé, álljöleg a vajaszálka, azt mondja, a farok rész az Istennek való. Amrulé, mansz, amrlach, hachi, gyanús lett nekik, és megkérdezték, te, ki mondta neked, hogy a farok részből kérjél? Amrulé, azt mondta nekik, Rabbi Yehuda ben Betérére mondta ezt nekem. Amrum, máj, háj, de come on. Én azt mondták neki, igen, ezt mondta a videóban, hogy biztos nem mondta véletlenül. Megnézték, hogy ki ez az ember, Botkubász Szeskehadáma, és látták, kiderült egy hamar, hogy ez egy arameus. Katló, erre rögtön meg is ölték. Nem volt, nem cécóztak vele. Salkulére, videóban széjre, slamlakra, videóban széjre, de átben egy szívű, mert szóval asszak prószúr és lány. És küldtek egy levelet, a Pszulmőr szének, és azt mondták neki, te ott állsz ne civimben, Jeruzsálemtől távol, de a hálót ki van vetve Jeruzsálemre. Ez egy szép mondás, amit a köznyelben is szoktunk használni. Átbene civin, mutatod a techab, russzáv, Jeruzsálem, te ne civimben vagy, de a hálót ki van vetve Jeruzsálemre. Magyarul egy olyan nagy ember vagy, hogy nem könnyű itt legyél ahhoz, hogy hassál arra, ami a távolban történik. A utolsó részben, amit ma tanulni fogunk, arról lesz szó, hogy az ember ne hozzon rossz híreket, soha ne legyen rossz hírvívő. Rav Kahana halás, Rav Kahana megbetegedett. Sadrú, Rabbanon, Rebi, Yehoshua ben Réd, Rav Idi, Rebi, Yehoshua ben Réd, Idit elküldték, hogy nézze meg, hogy mi van vele. Amrulé zilbdeik má diné, assza áskökhéde nachnáv sem, mert megérkezett, látta, hogy már meghalt Rav Kahana. Karelelevusé, erre, hogy kell, megtépte a ruháját, csinált egy kriét, a hadrélek rélá hajré, de visszafordította és behajtotta a tépést. Miért? Hogy ne lássák a többiek, hogy meghalt a mester, és nehogy hirtelen sok állapotba kerüljenek. És jött visszafelé, bachéve aszé, sírdogálva jött vissza, amiről egy nachnáv se erre megkereszték tőle, meghalt? Amely Leo Annelói Kamin azt mondta nekik, én nem mondtam, hogy meghalt. Umoice divok szil, hiszen aki rossz hírt hoz, az buta. Ahogy a példabeszédek 10-es mondatának, 10-es fejezetnek 18-as mondata mondja. Egy másik eset, amiből megint csak azt látjuk, hogy a rossz hírvívő, a rossz hírhozó, az buta. Jéhanan hakuka nafekle kiriasza. Jéhanan hakuka kiment a falu szélébe megnézi, hogy milyen az idei gabonatermés. Amrulé, hitin nászú jafész, megkérdezték tőle, mond, a búza milyen? Szép? Amrulé, szöjri nászú jafész, azt neki nem, megkérdezték tőle, a búza szép, mire azt mondta neki, az árpa szép. Nem akarta azt mondani, hogy a búza csúnya, inkább azt így fejezte ki, az árpa szép. Amrulé, céjú, szárle, szuszim, ha majrim, de szíve, szíve, tömeg, szíve, lehessen, azt meg neki. Minek beszélsz nekünk az árpáról? Ezt mondja inkább a lovaknak és a szamaraknak, mert az árpa az a lovak és a szamarak étele. A tanul megkérdezi, no, my havélemény már. Jó, de mégis akkor hogyan kellett volna mondani, hogy nem akart rossz hírt hozni, és azért egyenesen nem akartam mondani, hogy mi az ábra. És akkor mit mondjon? Azt mondja, mondhatta volna például azt, és stáked nászok hiti nyafrész, mondhatta volna például azt, hogy tavaly szép volt a búza. Amikor megkérdezték, hogy szép a búza, mondhatta, hogy tavaly nagyon szép volt, és ebből értették volna, hogy idén nem szép. Vagy mondhatta volna azt, inami a dosim nászok nyafrész, mondhatta volna azt, amikor megkérdezték, hogy a búza szép, akkor mondhatta volna azt, a lencse nagyon szép. És ebből tudhatták volna, hogy a búza nem szép, de a lencse az is legalább emberi étek. Kedves barátaim, ideig tartott a ma esti tananyag. Nagy öröm volt ma este is veletek együtt tölteni ezt az egy órát. A Pszachim traktátus 4-es lapjával fogjuk holnap este folytatni. Körülbelül ugyanekkor, de a pontos időpontról még híradást fogunk adni. Addig is kívánok mindenkinek egy szép estét, jó pihenést, kellemes álmokat, kitartást a holnap esti folytatásig.